megszentelése legyen a mi Úrunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igényét, ahogyan szól hozzánk az Efézusi Levél 4. részéből, a 17. verstől a fejezet végéig. Itt szól hozzánk Isten igénye. Idősebb vagy beteg testvérek, helyünket elfoglalva hallgassák meg az igét. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévelygésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul, mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyerességvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megrobott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat. Mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne védkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó, a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Amen. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünk befogadását. Gyertek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged minden jó téteményedért, végtelen kegyelmedért, szeretetedért, amivel elárasztod az életünket. Köszönjük, hogy erre a mai napra is megtartottál bennünket. Köszönjük az áldást, amit készítettél a számunkra. Köszönjük, hogy jóságodnak, szeretetednek ezer jelét láthatjuk és tapasztalhatjuk. Légy áldott mindenért. Dicsőítünk, magasztalunk, szentnek, Úrnak vallunk. Valljuk azt, hogy téged illet a hódolat és a dicséret. Te vagy egyedül szent, te vagy dicsőséges, mindenható, hatalmas Isten. Köszönjük igét figyelmeztetését. Önbánattal valljuk meg, hogy oly sokszor vétkeztünk igét szava ellen. Megrendül a szívünk, hogy mi is hányszor voltunk indulatosak, keserűek, haragtartóak, hányszor panaszkodtunk, talán ott nélkül is, hányszor tettünk tudatosan rosszat, és bántottuk a másik embert. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te meghaltál értünk, hogy nekünk bocsánatot szerez. Kérjük szépen, hogy bocsáss meg nekünk a mi bűneinket. Töröld el a mi tisztátalanságunkat. Kérjük, hogy bocsáss meg mindazokat a bűneinket, amelyeket akár szóval, akár gondolattal, akár mulasztással, vagy cselekedettel elkövettünk. Kérjük szépen, hogy tisztítsd meg a szívünket és a gondolatainkat. Küld el hozzánk most a Te szent lelkedet, hogy a Szentlélek által egyedül Téged lássunk. Te szólalj meg itt egyen-egyenként, hogy megértsük az igét. Mindegyikünk azt, amit a számunkra üzentél. Urunk Istenünk, segíts bennünket, hogy az itt hallott igének a hétköznapokban a megcselekvői is legyünk. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, igényénekésre készülve. Az új énekeskönyv számozása szerint a 493. dicséretet énekei, annak a 7. versét, 493. dicséret 7. versét, amelyik a régi szerint 341-es. Régi szerint 341-es 7. versét énekei. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdettünk nektek, hogy az Isten világosság és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának a vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk a bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja a bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Amen. Foglaljuk el a helyet. Felolvasom még egyszer az ige hirdetés alapigéit. Ha megvalljuk a bűneinket, ő és igaz ő, megbocsátja minden bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Amen. Kedves testvérek, ebben az esztendőben bevezettük az új énekeskönyvet, és ebben ajánlják a számunkra a vasaréti Kálvin téri liturgiát, amelyet Ravasz László alkotott meg. Néhány dologban különbözik csak ez a liturgia többitől, leginkább abban, hogy az Isten tisztelet elején felhangzik a bűnvalló imádság. És ezután a vasaréti Kálvin téri liturgia szerint pedig egy bűnbocsánat hirdetés is. Természetes, hogy a kezdő imádságban helye van az Isten dicsőítésének és magasztalásának, ezt szükséges elmondani, el is mondjuk, és ezzel együtt szükséges, hogy ott elhangozzék a bűnvallás is. És a bűnvallás után pedig ezen túl a mi gyülekezetünkben is a presbitérium határozata megerősítve el fog hangzani a feloldozás is. Az ősegyházban és a középkoriban ez egészen természetes volt. A reformátorok is így gyakorolták. A svájciak közül Zwingli és Farel a prédikáció után javasolta a liturgiája szerint a bűnvalló imádságot. Calvin viszont a prédikáció előtre helyezte. Nem tudom, hogy vannak-e itt a gyülekezetünkben most olyan testvérek, akik Erdélyben, az Erdélyi Egyház kerületnek a liturgiáját ismerik. Ott ugyanis az volt a szokás, hogy minden vasárnap elmondták Calvinnak a bűnvalló imádságot. Valaki javít, hogy mondja, hogy most is elmondják, de így van. Természetes, hogy most is elmondják. Az a különbség, hogy Erdélyben az egyik egyházkerületben mondják, a másikban nem mondják. Ebből hadd idézzek valamit. Megvalljuk és megismerjük Szent Felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogadtatva hajlandunk minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendelkezéseit. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletekből romlást és kárhozatot von magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül mi nekünk. Alázattal kérünk, szerető irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk, napról napra szentelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Az 1800-as években kopott ki a liturgiánkból a bűnvallás és a feloldozás. Nem tudom, mi lehet ennek az oka. Talán az, hogy inkább csak a jót, csak a szépet, csak az ösztöndőt szerették volna mondani. Pontosan ma már nem lehet tudni az okát. Egyházunk vezetői folyamatosan ajánlják nekünk, hogy legyen hely az Isten tiszteleti liturgiánkban, mind a bűnvallásnak, mind pedig a bűnbocsának kérdetésnek. Én most két egyházi vezetőktől hadd idézek. Az egyik Fekete Károly püspök úr. A feloldozás igény, a kegyelem hirdetés igénye életfontosságunk gyülekezeti tagjainknak. Ami nem válhat esedékessé, hanem állandó Isten tiszteleti ellenvé kell lennie. Az Isten tisztelet a megkegyelmezett bűnösök találkozása a kegyelemmel, és pedig a megkegyelmező Úr meghívásával, ahol nem történik meg a bűnbánat hirdetése, ott lelki zavarok támadnak. A másik, amit szeretnék felolvasni, Csűri István királyháború melléki püspök sorai. Mindig élmény volt erdélyi utazásaink alkalmával betérni a vasárnapi gyülekezetbe. A hagyományőrzés, a népviselet, Erdély színes világot máig elkísérő emléket jelentenek. Azonban a hangosan elmondott Kálvin János bűnvalló imádsága mindeneken felül kerekedik. A fülemben van a mezőségi emberek komolyan és mégis lelkesen elmondott bűnvallása. Elevenen él bennem a sóvidék, kissé harsogó, mégis őszinte fohászok. Magam előtt látok kontertelt férfiakat, elszánt asszonyokat, ígéretes legényeket és szemérmes menyecskéket, összekulcsolt kézzel és kitörő bűnvallással. Mindig szükségesnek éreztem, hogy ehhez hasonló, közösségi, bátor, magunkból valami nagyon emberit megmutató, ugyanakkor lelket gyógyító eleme legyen a mi Isten tiszteletünknek is. Örvendetes eseménynek tartom az Isten tiszteleti rend megújítóinak azon véleményét, hogy törekednünk kell a közösségi gyónás bevezetésére. Természetesen ennek folytatását a bűnbocsánat kihirdetéséig is elhanyagolhatatlan Isten tiszteleti elemnek tekintem. A közös, fennhangon elmondott bűnvallásnak mindig voltak ellenzői, különböző okokra hivatkozva. Voltak, akik például a katolikus szertartást átvett elemének tekintették, és ezért nyilvánították feleslegesnek. Nem arra gondoltunk a presbitériumban, hogy a kálvini liturgiát is vegyük át, vagy a kálvini imádságot is vegyük át, és azt tegyük bele az Isten tiszteletünkbe. Ha majd az egyházi vezetésünk úgy dönt, és az egész országra nézve kialakítják ezt a liturgiát, akkor természetesen nagy örömmel meg fogjuk tenni. Most csak arra gondoltunk, hogy minden vasárnap a templomunkban felhangzik a bűnvalló imádság, Isten magasztalása után, és a bűnvalló imádságra feleletül a lelkész készfelemeléssel, mint egy áldást mondva, bűnbocsánatot fog hirdetni Jézus Krisztus nevében. Én szívből remélem, hogy ez nem jelent senki számára sem gondolt a későbbiekben. Nagyon szépen kérem a gyülekezetet, fogadjuk szeretettel a bűnbocsánat hirdetése mellett a feloldozásnak az igényét is. Azért is, hiszen évek óta elhangzik a templomunkban a bűnvallás a lelkész szájából a gyülekezet nevében. És teológiailag az a helyes, hogyha a bűnvallás után elhangzik a feloldozás is. Hiszen a mi református hitünk szerint nem az a lényeg, hogy mi tudjuk a magunk bűnét, hiszen azt tudja minden ember. Hanem a keresztény tanításnak a lényege, hogy mi tudunk a bűnbocsánatról. Hogyha megvalljuk Istennek a bűneinket, akkor hű és igaz, hogy megbocsátja a mi bűneinket. Feltehetné valaki kérdésként, hogy miért kell minden Isten tiszteleten bűnbocsánatot hirdetni? Miért kell a bűnvalló imádságot elmondani? Hiszen ha valaki megtért, letette a bűneit Isten előtt, új életet kért az élő Istentől, akkor vajon újra védkezhet? A reformátorok ezt így fogalmazták meg, hogy egyszerre vagyunk bűnösök, és egyszerre vagyunk kegyelemben fogadott emberek. Ez volt a reformátoroknak a nagy felismerése. Isten eltörölte a bűneinket, alapvetően nem az ördög seregébe tartozunk, de mégis egyszerre voltunk megigazult, kegyelmet nyert emberek. És ez a kettősség az életünk minden napján érvényes rájuk. Egyszerre megigazult, és egyszerre bűnös. Nincs olyan hívő ember, aki nem védkezne. És akármennyire is próbálunk szentül és tisztán élni, napról napra tapasztaljuk magunkon a bűnrontását. Valaki így fogalmazta ezt meg, elesni emberi, felállni isteni, fekve maradni pedig ördögi. Tehát az a bűnnek a rontása, amikor valaki megmarad a bűnben. Hogyan kell bocsánatot kérni emberektől és az élő Istentől? Valaki a szeretet öt nyelvének az analógiájára öt gondolatban fogalmazta ezt meg. Hogy hozzam ide a testvéreket. Ha bocsánatot kérünk, akkor fejezzük ki a fájdalmunkat. Legalább azzal a szóval, hogy sajnálom. Mondjuk el a felelősségvállalásunkat, hogy hibáztam. Én hibáztam, én tévedtem. Keressük meg a kárpótlás lehetőségét, hogy mivel tudnám jóvá tenni azt, amit elkövettem. Mondjuk el az őszinte megbánást. Ígérem, nem fordul többet elő. És végül szavakban is fejezzük ki a bocsánat kérést. Bocsánatot kérek, meg tudnál lebocsátani. A bocsánat kérés öt nyelve. Sajnálom, hibáztam, mivel tehetem jóvá, ígérem, nem fordul többet elő. Kérlek, bocsáss meg nekem. Néha előfordul, hogy valakitől bocsánatot kérünk, és mégsem bocsánat bennünk. Ez nagyon helytelen, de néha előfordul. Ilyenkor is van értelme a bocsánat kérésnek. Istenről azt mondja igénk, hogy ha megvalljuk előtte a bűneinket, akkor hű és igaz ő, megbocsátja a bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Tehát ebben alapvetően eltér Isten bűnbocsánata a mi viselkedésünktől. Ő mindig megbocsát. Itt egy nagyon speciális gondolatról van szó a Biblia magyarázó szerint. János apostolnak az elég késői korban, tehát már a 90-es években írott levelhez, hosszú életű volt János apostol. És abban a korban az volt a szokás, hogy a gyülekezetnek a tanítói, az evangélisták járták a vidéket. És hirdették Istennek az igényét. Voltak olyan tanítók, akik azzal dicsekedtek, hogy ők egészen különleges lelki kapcsolatban vannak az élő Istennel. De a fele barátjukat semmibe vették. Na, róluk mondta azt János apostol, hogy a sötétségben járnak. Azok, akik úgy gondolják, hogy ők egészen közel vannak az élő Istenhez, közben pedig a másik ember semmibe veszik, nem törődnek vele, azok a sötétségben járnak. Az ilyen tanítókra az volt a jellemző abban a korban, hogy egyrészt nagyon aggályos lélekkel próbáltak vigyázni arra, hogy nehogy valami bűnt kövessenek el. És éppen ezért a másik embert is fegyelmezték, irányították. A másik véglet pedig az volt, akik azt mondták, hogy ők már olyan lelki kapcsolatban vannak az élő Istennel, hogy azt tehetnek, amit akarnak, hiszen az legfeljebb csak a testnek a szennye, a lélek tiszta volt. Ezekről mondta azt, hogy sötétségben járnak. Ők azt állították, hogy nincs bűnük. Erre volt az a válasz az apostolnak, hogy ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, akkor magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. De ha megvalljuk a bűnünket, akkor hű és igaz az Isten, és megbocsátja a mi bűneinket. És megtisztít minket minden gonoszságtól. Nagyon nehéz értelmezni, hogy mi a különbség a között, hogy megbocsát és megtisztít. Így mondhatom ezt, hogy a megbocsátás az egy aktus. Annak a dolognak a megbocsátása, amit éppen elkövettem. De a bűnő szó, cselekedet, gondolat, az nem véletlenül születik a szívünkben, hanem valamiből származik. Egy gondolkozásmódból, egy indulatból. A gyerekkorunk óta begyakorolt viselkedésmódunkból. És ettől kell, hogy megtisztítson bennünket az élő Isten. Tehát, hogy meg kell, hogy bocsánat a kifejezését pontosabban fogalmazom, tehát megbocsátja azt a cselekedetünket, amit éppen tettünk, azt a szavunkat, azt a gondolatot, amivel védkeztünk, és megtisztít bennünket abból az indulatból, amiből származik az a cselekedet, gondolat vagy mulasztás. Azt is mondhatom, hogy Isten bocsánata mindig megelőzi a mi megbocsátásunk. Ő már megbocsátott nekünk, és ezért tudunk mi is megbocsátani. De Jézus azt mondja, hogy amikor bocsánatot kérünk Istentől, előbb menjünk el a fele barátunkhoz, és kérjük tőle bocsánatot. És utána vigyük fel az áldozatunkat a templomba. Ha a szívünk megtisztul, a lelkiismeretünk is tiszta lesz. Igaz ez? Sajnos nem mindig. Nagyon gyakran előfordul, hogy valaki megvallotta a bűnét, és mégis ott marad a lelkiismeret furdalása. Valami állandóan emlékezteti őt a régi cselekedetére. Nem valami, hanem valaki, az ördög, aki kezdettől fogva vádolt bennünket az élő Isten színe előtt. Így mondja az ige, hogy mint egy ordító oroszlán szerte jár, és keresi, hogy kit nyeljen el. Kétséget támaszt bennünk, hogy a megbánt bűnünket megbocsátotta az élő Isten. Ő a mi vádolunk, gyötrünk. Ha rendbe hozzuk is a dolgainkat, állandóan emlékeztet a régi bűneinkre. Föl kell vennünk a harcot a kísértővel szemben. És csak egyet tehetünk. Mindig Jézus Krisztushoz imádkozunk. És kérjük, hogy őrizzen meg bennünket ezen kísértéseink közepette is. A bűnlátás Isten ajándéka. Tehát amikor meglátja valaki a saját bűneit, az Isten ajándéka. A bűnbánat és a bűnbocsánat is Isten ajándéka. A bűntudat pedig az ördögtől lehet. A bűnlátás azt jelenti, amikor valaki fölismeri, hogy vétkezett. Ez Isten ajándéka. Nem látja minden ember a saját bűnét. Nagyon sokan egészen természetesnek tartják, hogy ők bűnben élnek. Sőt, dicsekednek vele, kérkednek miatta. A bűnlátás Isten ajándéka. És ez jogunk. Mert ez segít arra, hogy odaforduljunk az élő Istenhez, és kérjük a bocsánatát. A bűnlátásból születik a bűnbánat. Tehát, hogy az ember megszomorodik, bűnbánatról szomorodik meg, nem a világ szerint, bűnbánatról szomorodik meg, és bocsánatot kér az élő Istentől. Ennek a bocsánatnak az átélése szintén Isten ajándéka. De ha már látjuk a bűnünket, bocsánatot kértünk rá, megbocsátotta az élő Isten, akkor, ha utána vádol minket az ördög, és bűntudatunk van, az már nem Isten ajándéka, az már az ördög munkája. János apostol ebben a levelében még egy dolgot hoz elő mindezzel kapcsolatban. Ő a bűntudatot így nevezi, hogy bár a szívünk elítél, hát ezt a utólagos lelkiismeret furdalást már megbántam Isten előtt, rendeztem a dolgaimat, de a szívem elítél. Azt mondja, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Azt olvastam ezzel kapcsolatban, hogy nem szabad hagyni, hogy az érzéseink uralkodjanak rajtunk. Ne az érzések legyenek az életünkben az első helyen, mert azok félrevezetőek. Hanem az a tudat legyen a gondolkozásmódunk előterében, amit az evangélium világosan mond. Isten megbocsátott. Eltörölte a bűneinket. Csapást mért az ördögre. Nem kell, hogy állandó bűntudatban éljünk. És ha a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Mit tud? Azt, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk a Golgotai kereszten. És bár az ördög vádó, és Isten szín előtt rámutat arra, hogy már megint végeztünk, de Isten mindent tud, tudja azt, hogy Jézus meghalt értünk a kereszten, Jézus keresztjére tekint, és Jézusért eltört a mi bűneink. Mivel ilyen határozottan azt tanítja a Biblia, hogy van bűnbocsánat. Ezért kell nekünk az Isten tiszteleten, a bűnvalló imádság után mindig elmondani a feloldozás igényét is. Régóta motoszkált bennem, hogy ezt a lépést meg kéne tenni, de azt gondoltam, hogy megígért az egyházi vezetésünk, hogy amikor elkészül az új énekeskönyv, akkor bevezetnek egy új liturgiát is. És már nagyon régóta, legalább 2 év óta folyamatosan azt hallottuk, hogy most már jön az új énekeskönyv, most már egész biztos, hogy jön az új énekeskönyv, ez a dolog húzódott. És most, amikor bevezettük az új énekeskönyvet, meglepve láttam, hogy az új liturgia benne van az énekeskönyvben, de nem lett kihirdetve, hogy ezt minden gyülekezetben kötelező jelleggel vezessük be. És nem is teljesen újult meg a liturgiánk, hanem ezt a bizonyos pasaréti Kálvin téri liturgiát ajánlotta az egyházi vezetésünk. Ezért döntöttük úgy a presbitériumban, hogy mi is a gyülekezetben mostantól kezdve a bűnbocsánat hirdetését vasárnapról vasárnapra gyakorolni fogjuk. Kérem szépen a testvéreket, hogy fogadjuk ezt szeretettel, és tudva azt, hogy amit bevezetünk, az Istennek tetsző, Isten igéje szerint való kedves dolog. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, hozzád imádkozunk most, és könyörgünk, te tartsd meg nemzetünket, könyörgünk hozzád az egészségükben dolgozókért, imádkozunk hozzád betegeinkért, kérjük szépen, hogy adj gyógyulást a betegeinknek, akiket pedig magadhoz akarsz venni, azokat készítsd el az üdvösségre és az örök életre. Imádkozunk hozzád, Urunk, a hitoktatásért, mind az iskolában, mind a konfirmációi csoportokban. Köszönjük neked, hogy te munkálkodsz. Kérjük szépen, hogy légy velünk a koronavírus járvány idején is. Köszönjük, hogy eddig is megtartottál, és kérjük szépen, hogy ezután is te tarts meg bennünket. Könyörgünk azokért a testvérekért, akik épp a koronavírus járvány miatti félelmükben otthon nézik az Isten tiszteletet a monitorokon keresztül. Kérjük, hogy rájuk is te add az áldásodat, és akkor hozd vissza őket a gyülekezetünk közösségébe. Könyörgünk hozzá, Urunk Istenünk, hogy ne legyen természetes megszokássá a számunkra, hogy otthon hallgatjuk az igét, hanem tudjuk megadni a tiszteletet neked azáltal is, hogy időt szakítunk rá, eljövünk a templomba, és hallgatjuk a te igédet. Könyörgünk hozzád, Urunk, nemzetünk vezetőjét, mint azokért, akik a parlamentben végzik a munkájukat, hogy hadd tudják a te akaratod szerint irányítani az országot. Könyörgünk hozzád szeretteinkért, közeliekért, a távoljunkért. Kérjük szépen, hogy őket is te áld és te őrizd meg. Add, hogy a te utadon járjanak, neked engedelmeskedjenek, és akaratodat kövessék. Mi atyánk, aki a mennyékben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vedd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Kivetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozó szereti az Isten. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te lejár, és adjon néked békességet. Amen.